Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ma is a magyar megmaradást szolgálja, mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a március 15-i állami kitüntetések átadásán Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte, végignézve a magyar történelmen annak nagy korfordulóin, látható, hogy mindig ugyanaz a feladat áll a nemzet előtt. A magyar megmaradáshoz 2 dolgot kellett egyszerre megtenni. Egyfelől mindig a nemzeti szuverenitás megteremtése, visszavétele, megtartása, másfelől a szükséges társadalmi átalakulás volt a feladat, összegzett. Március 15-én nehéz nem másra gondolni, mint az ország függetlensége és a polgári Magyarország eszméje, amelyhez mérten mérjük azoknak a teljesítményét, akiket ma elismerünk, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten állami elismerések és életmentő emlékérmek átadásán. Navracsics Tibor köszöntőjében azt mondta, a független és polgári Magyarország eszméje azt mutatja számunkra, hogy akkor tudunk megmaradni Európában, csak akkor tudjuk biztosítani helyünket Európában, ha átlag feletti teljesítményt nyújtunk. Európa nagy döntések előtt áll, és sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel számára továbbra is Ukrajna az első, közölte a miniszterelnöki kabineti iroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs azt mondta, a brüsszeli vezetők az európaiak pénzéből akarják folytatni a háborút, és ha ez nem lenne elég, most még Ukrajna EU csatlakozását is gyorsított eljárásban akarják áterőltetni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban bejelentette, hogy Ukrajnának 5 éven belül az EU tagjává kell válnia, tette hozzá. Szavazások is bizonyítják már, hogy az Európai Parlament nagy koalíciója úgy is folytatna a háborús politikát, hogy közben már béketárgyalások zajlanak. Jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus azt mondta, az EP nagy koalíciója egy határozatot fogadott el, amely az eddigi legveretesebb szöveg. Hozzátette, ebben újabb fegyverküldéseket követelnek, azt, hogy a nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is. Ez egy újabb eszkalációs terv, hangsúlyozta Dömötör Csaba. Az édesanyák adómentességét életvégig be tudjuk vezetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Számos gazdasági történést figyelhetünk meg, amik miatt az áraknak csökkennie kellett volna, tette hozzá Orbán Viktor az interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy többször is 400 forint alatt volt az euró, de csökkentek az energiaárak is, ennek pedig meg kellett volna jelennie az árakban. Mint jelezte, a kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, azonban az minimális lett volna, amivel a kormány nem volt elégedett, írja a Magyar Nemzet. Az árrésstopról elmondta. Van ennél durvább beavatkozási forma is. A kormányfő közölte, hogy a termelők 200 forintért adják el a tejet, azt pedig 550-600 forintért adják tovább a kereskedők. Az árrés szabályozásával azt mondják meg, hogy nem lehet több 10%, amit rátesznek a beszerzési árra, a termelőkre pedig nem lehet visszahárítani az árcsökkentés hatását. A miniszterelnök szerint ez a 30 áru, amiből a családok a legtöbbet vásárolnak. A kormányfő szerint a kereskedők ki fognak találni valamit erre a döntésre, de erre a kormány is reagálni fog. Mint mondta, ha ezt kiterjesztik minden élelmiszerre, akkor az nem fogja növelni az élelmiszerinflációt. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult, esős időre számíthatunk, délután, északon és a Dunántúl nagy részén szűnik a csapadék, illetve csökken az intenzitása. A viharsarokban beágyazott zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi északkeleti szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 8 és 15 fok között alakul, de az északi határszélen néhol 6-7, délkeleten 16-20 fok is lehet. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Gyulai Iván ökológus előadását hallgathatják meg a fenntartható fejlődés kérdésköréről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Jó, tehát ahhoz azért, hogy egy kicsit tudjuk, hogy miről beszélünk, mert annyi mindent lehet hallani erről a fenntartható fejlődésről, hogy rengeteg. Tehát először is ugye nagyon sokan azt mondják, hogy micsoda badarság ez az egész, hát ilyen nem létezik. Na most ez egy fogalom, tehát tegyük tisztába. Nem az a kérdés, hogy létezik fenntarthatóság, vagy létezhet-e fenntarthatóság, kéne, hogy létezzen egyébként, hanem hát annak idején a Brundtland asszony, aki ennek a környezet és fenntartható fejlődés ENSZ bizottságnak az elnök asszonya volt, ő megfogalmazta azt, hogy hát ugye úgy kéne élni, ezt most csak nagyjából mondom, a jelen generációnak, hogy hát a jövőnek is jusson valami a földből. Na most ezen szerintem vitatkozni nem lehet. Tehát ez lenne a fenntarthatóság. Úgy éljünk mi, hogy. Most azon már lehet vitatkozni, hogy milyen lenne az olyan. Ugye? Tehát én nagyon egyszerűen rendbe tudom tenni ezt a fogalmat úgy, hogy van egy bolygó, ugye ezen élünk egyre többen, és mert többen nagyjából még 8 milliárd, vagy ki tudja, plusz-minusz egy, és akkor ugye ennek a népességnek úgy kell élni ezen a bolygón, hogy használja, mert mit más tudna csinálni, használja ennek a bolygónak az erőforrásait. De ezt neki úgy kell megtenni, hogy az erőforrások megújuljanak. Akkor semmi baj nincs. Mindegy, hogy hanyan vagyunk, mit csinálunk. Addig, amíg képesek az erőforrások megújulni, addig rend van. Most ugye magyar közmondás, addig nyújtózkodja, amíg a takaró dér. Ez a fenntarthatóság. Jó. Nagyon fontos az, hogy ma azért nem tud fenntarthatóság lenni, mert hogy nagyon rossz a megközelítésünk. Tehát nálunk mindig ugye a gazdasági növekedés, gazdasági fejlődés, vagy nevezük, ami az a cél, és mindent ennek a célnak alárendelünk. Tehát maga az ember, én erőforrás vagyok, nyugodjanak meg, önök is erőforrások. Én nem gondolom, hogy én erőforrás vagyok, tehát szerintem egy ember identitás ez ennél jóval több, de így kezelem a bennünket a világ, hogy mi erőforrások vagyunk. No, a természet meg pláne erőforrás. Tehát ugye ennek a célnak aláveti mind az embert, mind pedig a természet és környezetet, és hát nyilván ugye fordítva kéne, hogy legyen, tehát a cél az az emberi társadalomnak a jól léte, nem a jól léte, nem az anyagi jól léte, hanem a teljes életemben jól léte, és az a helyzet, hogy a gazdaság az egy közvetítő gyakorlatilag a társadalom és a környezet között. Tehát nem, a gazdaság az egy eszköz, és maga a természetes környezet az pedig egy feltétel. Egy olyan feltétel, amit nem lehet tönkretenni. Ugye, tehát addig nyújtózkodhatunk, amíg ezt a feltételt nem teszünk tönkre. Hát nem akarok én itt nagyon számokat, sem meg egyebeket mutogatni, meg nem akarok beszélni ilyenekről, hogy ökológiai lábnyom, mert hát igazán jó mérőszámok, ahogy a GDP nem jó, ugyanúgy mondjuk az ökológiai lábnyom sem jó, de hát vannak ilyen elképzelések, hogy mérhetővé teszük akkor az emberi terhelést. Minden évben van egy ilyen nap, nem szokott róla sajtó megemlékezni, pláne nem a televízió, ugye, nehogy lássa valaki, amit úgy nevezünk, hogy a túllövés, vagy a túlkapás napja. Mi a túlkapás napja? Amikor ugye az évre szentelt természeti erőforrásokat már felhasználtuk. Hát amikor ez a história elkezdődött, akkor még, mit tudom én, ott a december 28-án jártunk, és elkezdték mérni. Hát mit tudom, egy kicsit kellemetlen lett volna szilveszterkor, ugye nem enni már semmit se, de ezért két napos bőjt ott az évvégén még belefért volna. Na de most, hogyha most megnézzük, hogy hol állunk, ugye 23-ba, hát azért ez már egy kicsit kellemetlen, amikor mondjuk júniusban, júliusban elfogynak az erőforrások. És hát ez persze egy globális világ átlag, hát látjuk, hogy van ott egy kis beugrás, amikor egy picit kevesebbet, no, az pont a pandémia volt, tehát ugye milyen áldásos tevékenységei voltak a pandémiának, az egyetlen, hogy visszaesett az emberiségnek a terhelése, vagy kicsit a lábnyoma. Hát nem örvendetes, hogy ennek a kapcsán. Most, hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye 2022-ben június 8 volt a túlkapás napja, és ez azt jelentette, hogy ha mindenki ezen a földön egy átlag magyarnak az életszínvonalán élne, akkor két bolygót használ az emberiség. Ugye átlagosan most nagyjából 1,75 bolygót használ. Jó, 2023-ban már május 30 volt, tehát még 8 napot sikerült előrébb ugranunk ebben a folyamatban. Hát ez nem túl hízelgő. De csak azért, hogy hát mennyire vagyunk mi fent. Tehát mi rosszabbak vagyunk gyakorlatilag. Ugye egy csöppet, mint a világ átlag. Hát nem vetítem most a Szaúd-Arábiát, meg Amerikát, mint ahol már áprilisban elfogynak az erőforrások. Tehát nem is érdemes ezzel foglalkozni. Na most van egy elég jó megközelítés arra, hogy mi a fenntartató, meg nem fenntartató használat. Ugye, ez nagyjából van nekünk egy külső energiaforrásunk, ez a nap, van egy bioszféránk, ezt az energiaforrást alakítja át a bioszféra az ember számára felhasználható fogyasztási javakra, és hát, ugye, van egy befolyás, és az ember lecsapolja ennek az eredményét. Most, hogyha ez a kettő arányos, tehát annyira nyitom meg a csapot, amennyire a befolyás van, ugye, akkor semmi baj, mert nem csökken a vízszint abban a bilibe, amiben éppen kívülről engedem meg. Amennyit belengedek, annyit le is csapolok. Tehát marad a vízszint. Na de mit csinált az ember? Tett rá egy jó nagy csapot. Az a jó nagy csap átmérője, az a technológiai képességünk. Ugye? Tehát mi sokkal nagyobb átmérőjű csapon, jól megnyitva csapoljuk le a természetnek az erőforrásait, és hát lehet látni, ugye, hogy ennek megfelelően csökken ebbe a bilibe a vízszint. És három lehetséges jövőkép van az ember előtt. Ugye, hát az egyik az a teljes összeomlás forgatókönyve. Hát nagyjából itt járunk mostanában, hogy valami nagyon jó hit mondjak. Tehát van egy rendkívül módon felívelő görbé a túlkapásnak, hogy látjuk ezeken a grafikonokon, és közben ugye ez a bizonyos eltartó képessége a bolygónak, hogy kielégítse ezeket az igényeket, az folyamatosan csökken. Tehát ugye, ha megtörténik az összeomlás, akkor valami nagyon alacsony életszínvonalon tengőzhet az emberiség tovább, hogy ennek mi lesz a következménye, arról fogalmam sincs. Tehát, hogy ez társadalom hogy fog erre reagálni, ezt nem tudom. Ugye, van egy olyan forgatókönyv, ami hát nagyjából ma körvonalazódik, ez a, mondjuk így, hogy hatékonyságnak a forradalma, egy zöld gazdaság, beleértve most már mesterséges intelligenciát, és itt tovább, és itt tovább. Ez lenne a fenntarthatósági forgatókönyv. Ugye önkéntesen azt mondja az emberiség, hogy állj, kész, most ezt aztán persze senki el ne higgye, hogy ilyen lesz. De hát azt mondja, hogy ebből elég volt, ha ez így megy tovább, akkor baj van. Tehát most önkéntesen csökkentjük a terhelést az eltartó képességnek a szintjére. És hát majd, hogyha ugye ez megtörtént, ez az önfeláldozás, korlátozás, önkorlátozás, akkor ahogy az eltartó képesség az elkezd nőni, tehát mi is haladhatunk újra felfelé. Tehát ezek a forgatókönyvek lehetségesek. Hát sajnos nem igazán tudom azt mondani, hogy reménykedhetünk abba, hogy az emberiség korlátozni fogja magát. Pontosan azért nem, mert túlzottan nagy lenne az a önkorlátozás, tehát olyan mértékű lenne, amit az emberiség már nem tud meglépni. Tehát csak, hogy erre is mutassak számot, ugye az egyik legjobb mérőszám annak, hogy mekkora terhelést hajt végre az ember ezen a bolygón, az az abszolút mértékű, tehát primér anyagfelhasználás. Beszéltünk energiafelhasználásról, de gyakorlatilag ugye hiába próbálkozunk mi megújulókkal és egyebekkel, minden mögött anyag van. Minden energia mögött is anyag van, és hát itt a totális primér anyagfelhasználás számít. Na most ez a évezred, ennek az évezrednek az elején 12,6 tonna per főre per év ugrott fel, megduplázódott. Képzeljék el, 15 év alatt megduplázódott, most a 14 tonnánál járunk egyébként. És hogy miért duplázódott meg, ez a kütyűvilág miatt van. Tehát minden az, ami elektromos autó, napelem, és szóval minden, amit úgy gondoltunk, hogy gyógyszer, tulajdonképpen látjuk, hogy nem gyógyszer, hanem még inkább betegség. És hát ugye az a mantra, amit a fenntarthatóság hívei skandálnak, hogy hát semmi baj, tehát nőjünk. A lényeg az, hogy a növekedés abszolút értelemben váljon szét a GDP növekedés a környezet terhelésétől. Ugye az azért nem igaz, mert ezzel a húzással gyakorlatilag a GDP kitermelésével együtt járó anyagfelhasználás nőtt. Tehát nem, hogy abszolút szétválás nincs, relatív sincs, hanem abszolút növekedés van. És hát tekintettel arra, hogy elértük, ugye számos helyen elértük, és meghaladtuk ennek a bolygónak a tűrőképességét, innentől kezdve nem beszélhetünk fenntarthatóságról. Nyilvánvaló, ha keressük az okot, ez teljesen egyértelmű, van egy olyan makrogazdasági modell, ami arra épül, hogy növekedés, tehát gazdasági növekedés legyen. Ez a gazdasági növekedés nem lehetséges a fogyasztás bővülése, illetve a népesség növekedése nélkül. Tehát kötelező növekedni, ahhoz pedig muszáj többet fogyasztani, muszáj többet elvenni. Ennek nincs természeti erőforrás fedezete, tehát innentől kezdve nyilván nem beszélhetünk fenntarthatóságról. Na, akkor ezt le is tudtam. Tehát fenntarthatóság, mint fogalom, az értelmes, mint gyakorlat, ugye az jól lehet látni, hogy nem, hogy közelednénk felé. Tehát ugye a következő kérdés az az volt, hogy elvándorlás Békés megyéből, Békés országosan a második. Magának az elvándorlásnak a milyen okai vannak? Ugye mindig, ha szeretnénk valamit megállítani, vagy megfordítani, akkor nyilván fel kéne tárni az okokat. Mert addig, amíg az okok fennállnak, az okozatot mindig újra fogja termelni. Tehát ez egy olyan alaptétel, amit csak a politikusok nem tudnak megtanulni. Ugye, mert hát, hogyha ezt megtanulnák, akkor őket még egyszer nem választanák meg. Mert nyilván nem hoznának olyan döntéseket, ami alapján őket megválasztanák. És hát itt sorolom, hogy milyen okai lehetnek az elvándorlásnak. Gyakorlatilag nyilván, ami taszít, ugye azt megfordítjuk, akkor az vonzás lenne belőle. Jó, hát ezeket nem fogom felolvasni, majd csak megpróbálom a lényeget elmondani, hogy mire akarok kiukadni. Ugye, mitől lesz szegény a vidék gyakorlatilag? Ez mindenféle léptékben szegény tud lenni, de az a helyzet, ugye, hogy van ez a mindenki által követett érték, a gazdasági növekedés, anyagi jólét. Most, ugye, hogyha ez a nézőpontja a világnak, akkor nyilván, ugye, mi van vidéken? Tehát vidéken az van, hogy a vidék az egy kicsi piac. Kicsi a kereslet, keveset termelnek az emberek, vagy akár semmit se termelnek az emberek. Tehát innentől kezdve, ugye, nyilván, ha nincs termelés és nincs megfelelő fogyasztás, akkor voltak éppen nincs rendes gazdaság, nincs megfelelő jövedelem az embereknek. És hát ugye ez van, hogy így szépen polarizálódik a nagyváros, a városnak a perifériája, illetve lesz egy periférikus vidék, ami szükségszerűen leszakad. Ugye gyérek lesznek a szolgáltatások, magasak lesznek a fajlagos költségek, nincsenek kihasználható attrakciók, és mindenki ugye turizmusba bízik, de hát ott még egy Niagara vízesés sincs, tehát semmi, úgyhogy arra sem lehet építeni. És hát ennek a kapcsán pedig sajnos, ez egy nagyon csúnya szó, amit most mondom, ugye kialakul egy társadalmi kontraszelekció. Tehát ki fog vidéken maradni, hát aki még egyrészt nem adta fel a küzdelmét, vagy bízik magába, vagy valami, de hát nagyjából az egész népességnek a kontraszelekció azt jelenti, hogy azok, akik valamilyen forrásokkal rendelkeznek, pénzük van, tudásuk van, valami, azok elmennek onnan. És ugye így folyamatosan lesz egy deficit, és kik fognak maradni? Hát olyanok maradnak, akik nem rendelkeznek ezekkel a képességekkel. És ugye amikor így kiüresedik a vidék, kontraszelektálódik, akkor elveszíti az önmeghatározó képességét is. És ez lesz végülis a legnagyobb probléma, hogy ha nincs önmeghatározó képessége, akkor kívülről tudják ráerőltetni azt, hogy mit kell neki csinálni. Ugye mik a vidékfejlesztésnek a gyermek betegségei? Hát én még olyat nem láttam, hogy ha mondjuk valaki írt egy komplex vidékfejlesztési programot, és számba vett mindent, és leírta, hogy kéne ezt orvosolni, hogy azt valaki finanszírozta volna. Tehát soha nem egy rendszert, egy megoldási rendszert finanszíroznak, hanem hát éppen valamilyen érdek, vagy valamilyen összeesküvés alapján, ugye kiválasztanak majd ebből valamit, vagy esetleg olyat, ami benne sincs ebben az egészben, és hát akkor majd azt fogják finanszírozni. Na de hogyha sosincs olyan, hogy rendszer szinten oldjanak meg egy vidéki problémát, akkor ugye nem is fog kiderülni az, hogy vajon milyen programok kénének ahhoz, hogy a vidék az egy kicsit előrébb tudjon lépni. A másik pedig az, hogy van egy ilyen sajátos elképzelés a fejlődésről, ezen jókat lehet vitatkozni, meg szoktak is, hogy hát kiket kell nekünk támogatni. Hát ugye a domináns elképzés az, hogy azokat kell támogatni, akik képesek magukkal húzni a többieket. Tehát akinek már amúgy is van valamilyen, van ott egy jó nagy gyárat, építünk, aztán finanszírozzuk azt, és akkor majd lesz munkahely, és akkor ez majd húzza magával ugye a többieket is. Na most, hát, és ahelyett, hogy azzal a sok kicsivel meg kéne birkózni, majd mi mindig kiválasztjuk azt a legnagyobbat, amitől azt várjuk, hogy majd akkor a többieket is húzza magával. Na most, ugye erre mondtam azt, hogy ha a vidék elveszít az önmeghatározó képességét, akkor kívülről meg lehet neki mondani, hogy mit kell neki csinálni. Tehát ezek az ilyen játékok, amikor megkérdezik a fejlesztők, hogy ti miket szeretnétek, és meg egyebek, az gyakorlatilag teljesen lényegtelen, mert ők tudják, hogy mi az, amire nekem szükségem van. Most, amikor ugye vidékre megérkeznek mégis források, mondjuk egy iskolára, egy óvodára, egy járdára, egy szennyvíztisztítőre, és meg egyebek, akkor hát ugye letudták a beruházás, de annak a működtetésére sohasincs már pénz. Ugye? Az feltétező, hogy hát csináljátok most már, mi ezt megcsináltuk. Csak az a baj, hogy ezek a szolgáltatások, hogy ezek pénzbe kerülnek. Tehát nem termelő beruházásokról beszélünk ebben az esetben. Úgyhogy hát az, amikor zajlik maga a fejlesztés, nevezük így, akkor azok a források, amiket a fejlesztésre költenek, azok nem maradnak helybe, azok visszamennek a nagy piacokra. Tehát valaki építőanyagot vett, vagy mérnöki munkát vett igénybe, vagy valamilyen szellemi tevékenységet, ez meg visszaáramlik a nagy piacra, de helybe marad maga az alkotás, tehát maga a fejlesztés, és annak a terhe is ott fog maradni, tehát majd a kis település tartsa fenn a nem tudom én mit hoztak neki létre. Na most, hogyha végignézzük azt, hogy valamikor a hagyományos vidéki élet, ugye az egy közösségi alapon működő valami volt, ahol az emberek hát a kölcsönös nagy lelkűségnek, a családi alapon, a rokonság vagy a szomszédság alapon ugye törődtek egymással. Tehát nem pénzért vehető szolgáltatások voltak jelen egy közösségnek az életében, hanem hát ez a, nem tudom másképp jobban megfogalmazni, mint a kölcsönös nagylelkűségen alapult mindazt, ami a közösséget éltette, és hát ezért aztán csomó mindent közösen végeztek, és nyilván közösen tartották karban azt a települést és annak a környezetét is. Ugye ma pedig a vidéki élet az piaci alapúvá vált. Tehát, hogyha valaki megbetegszik a gyerekkel, valamit csinálni kell, akkor menjen a normális ellátó rendszerbe, ugye, és akkor ezt a szolgáltatást valaki fizesse meg gyakorlatilag. Tehát, ugye felbomlottak ezek. Először is hát elfejtettük, hogy mi az, hogy kölcsönös nagylelkűség, elnézést, ahol ezt még nem felejtették el. Lehet, hogy most pont olyanok ülnek itt, akik ezt még nem felejtették el, ez a gyanúm. Mert minden ilyen előadáson azok szoktak ott ülni, hogy ennek semmi szüksége nincs arra, hogy én ilyenekről beszéljek. Ugye, többiek meg, akik nem ilyenek, azok nincsenek itt. Tehát.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Gyula Iván ökológus előadását hallgathatták meg a fenntartható fejlődés kérdésköréről. Az előadás folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallhatják. Most köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Egri Csaba egyetemi éveitől kezdve kutatja a barlangokat, bejárva hazánk kisebb és nagyobb barlangjainak jó részét. Számos külföldi barlangi expedíció résztvevőjeként többek között eljutott Indonézia egyik szigetére, Borneóra is. Itt szerzett tapasztalatait és élményeit osztotta meg a Miskolci Ásványfesztiválon március 8-án egy háromdimenziós vetítés keretében. A vetítés után beszélgetett vele Tikovics Ernő.
Borneo a természet édenkertje volt a címe a 3D-s vetítésnek. Nyilván aki nem volt ott, gondolhatná, hogy elfogult a cím, de aki ott volt, az nyilván nem véletlenül adta neki.
Természetesen azért adtam ezt a címet, mert életemben azért elég sok helyen jártam már, de talán ez volt az a területe a világnak, ahol a legnagyobb változatosságot tapasztaltam így magába, az élővilágba és a felszíni természeti formakincsekbe.
Borneon 3 ország osztozik, Malajzia, Indonézia és Brunei. Merre járt?
Én a maláj részen voltam csak. Egy hónapot töltöttem gyakorlatilag a sziget északi részén. Egy nagyon-nagyon pici részét jártam csak be ez alatt az egy hónap alatt, és hát ez is kevés volt ahhoz, hogy minden ott lévő érdekességet felkeressek. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ha oda tervez utat, akkor minden hosszabb időre próbálja meg eljutni.
Akkor vegyük számba, hogy mit látott, merre járt.
Fő célom a Mulu Nemzeti Park meglátogatása volt. Itt találhatóak a világ legnagyobb barlangjai. Találunk itt több mint 300 kilométer hosszú barlangrendszereket, és nagyon-nagyon-nagyon sok hatalmas nagy barlangtermet. Itt található a világ legnagyobb barlangterme és a Sarawak Chamber. Ezeket szerettem volna leginkább megtekinteni, illetve felkeresni. Természetesen 2 hét alatt azért vannak nehézségek, ami miatt nem mindenhova juthat el az ember. Egyrészt az időjárási körülmények azok nagyban befolyásolják azt, hogy hova lehet menni. Másrészt pedig az ottani segítők, vezetők beosztása is meghatározta, hogy mik a lehetőségeink. Úgyhogy az előre eltervezett barlangokhoz képest nagyban változott a túratervünk. Volt, amit időjárási körülmények miatt nem tudtunk megtekinteni, de ettől függetlenül elképesztően látványos és nagyon-nagyon klassz helyeken járhat.
A bevezetőben azt olvastam, hogy a barlangok gazdag élővilága, amit leír, oda tettem rögtön 3 kérdőjelet, tehát a barlangok az élővilág szempontjából szinte sivatagok.
Hát ez nem igaz, mert a hazai barlangokban is különleges állatfajokat, csak barlangokban élő állatfajokat láthatunk. Vannak úgynevezett barlang lakók és barlang kedvelő állatok is, de itthon ezeket nagyon-nagyon ritkán látni, mert nagyon picik, általában 1 centinél kisebbek a valódi barlanglakók, nehéz őket megtalálni, vízbe, kövek alatt éldegélnek. Egy átlag turista számára valóban láthatatlanok, de a trópusi barlangoknak pont az a különlegessége, hogy itt pedig az élővilág nagyon-nagyon gazdag, szemmel látható valódi barlanglakók is rengetegen találnak menedéket ezekbe a barlangjáratokba, és talán számunkra nem is a barlangok megjelenése volt a legkülönlegesebb, hanem az ott található élővilág, amit a barlangon belül láthattunk.
Egy egész, vagy egy külön ökoszisztémája van egy-egy barlangnak.
Igen, mondjuk inkább azt mondanám, hogy a területnek, ennek az egész vidéknek, ugye egy trópusokon járunk, és a trópusi élővilág az, ami itt megtalálható, ami számunkra talán a legérdekesebbek, azok a kígyók és a barlangi fecskék, amik szinte kizárólag itt Borneon találhatóak, itt élnek, a rengeteg-rengeteg denevér mellett, és a különböző pókok és egyéb rovarok, vagy lábúak között.
azért eláthattuk 3D-ben, és egy kicsit úgy olyan volt, mintha ott lennénk, vagy ott lettünk volna mi is a képeket, mert két géppel fotóz egyszerre.
Igen, hát háromdimenziós felvételeket készítünk, gyakorlatilag ez elmondva nagyon egyszerű, két gépet használunk, megfelelő távolságra beállítjuk egymástól a két ugyanolyan gépet, hasonló értékekkel exponálunk, és ezt utófeldolgozva egy speciális technikával tudjuk háromdimenziósan levetíteni. Ez így egyszerűen hangzik, de azt mondom, hogy egy barlangi felvétel nagyjából egy óra, a különböző világítás technikák beállítása és a különböző technikák összeszerelése miatt, akkor úgy elképzelhetjük, hogy egy ilyen 8-10 órás túrán mondjuk 8-10 kép készül maximum, akkor már nagyon elégedettek vagyunk, de általában ilyen 4-5 kép az, amit egy-egy ilyen túrán tudunk készíteni.
De nem csak lefele ment a föld gyomrába, hanem fölfele is, tehát volt egy kis egymászás is, sőt nem is olyan kicsi.
Hát igen, hogyha az ember ilyen messzire jut, én szeretek a természetben nem csak a föld alatt, hanem a föld felett is túrázni, kirándulni, és hát ha szembe jön velem egy hegy, akkor azt megpróbálom megmászni. Így több csúcsra is följutottam, a legmagasabb az egy 4100 méteres hegycsúcs volt, a Kinabalu hegy, ami Borneo legmagasabb pontja.
Nyilván egy-egy nemzeti park egy kicsit olyan, mint a kirakat, de Borneon mennyire védik a természeti kincseket?
Mulu Nemzeti Parkról van nagyobb rálátásom, ott a helyi igazgatóval, illetve a helyi vezetőkkel nagyon sok időt tölthettem, és ez egy nagyon szerencsés helyzetben lévő terület, gyakorlatilag mindentől nagyon messze van, soha nem volt erdőgazdálkodás azon a vidéken, és nem is lesz most már nemzeti park, illetve világörökségi helyszín, és a helyiek nagyon-nagyon nagy becsbe tartják magát a természetet, mert hogy ők ebből élnek. Gyakorlatilag a megélhetési forrásuk a turizmus egyedül, ott az a vidék teljesen alkalmatlan lenne bármiféle mezőgazdasági vagy egyéb gazdasági tevékenységre, úgyhogy ők fogalkörömmel védik azt az értéket, ami miatt turisták felkeresik őket, és amiből gyakorlatilag magukat és az egész környezetet föl tudják tartani.
Tehát akkor egy-egy ilyen út, mint az öné, azért zsebben nyúlós, nem?
Természetesen ez nem olcsó mulatság, egyrészt messze van, tehát el kell oda jutni, másrészt ahhoz, hogy olyan barlangokba az ember eljusson, ezek nem a helyiek pénztárcájához vannak szabva itt a díjak, hanem inkább a nyugat-európai és amerikai turisták vannak ezzel megcélozva. Hát nekem szerencsém volt egy ismerettség révén gyakorlatilag a Nemzeti Park szponzorált az én utamat azért, hogy ezeket a dokumentációkat elkészítsük, hogy ezeket be tudjuk mutatni, ezeket átadtuk nekik, úgyhogy én viszonylag olcsón megúsztam, de amúgy turistaként kimenni tényleg azért nem olcsó mulatság.
Nyilván barlangba kevesen jutnak le még Magyarországon is, főképp az olyan részekre, amik már valamiféle technikát igényelnek. Az állatokra viszont mindenki, hogy mondjam, fölkapta a fejét, mert az közel áll hozzánk, főképp a majmok.
Hát rengeteg-rengeteg különleges majom él itt ezen a szigeten, és ami jó, hogy ezeket nagyon közelről a saját élőhelyükön meg is lehet figyelni. Vannak olyan makákok, amik egyenesen már zavaróak, annyira szemtelenek, hogy az embert utcára figyelni kell, hogy el ne csenjenek belőle valamit, de ezek a nagy emlősök, a proboszkis mánkik, akik a hosszú orú majmok, illetve hát az orángutánok, azok felejthetetlen élményt nyújtanak, ha bárki néhány méter távolságra a saját élőhelyén, a saját környezetébe ezt meg tudja figyelni, életem egyik legnagyobb élménye volt és kalandja.
Orángután a budapesti állatkertben is van.
Hát igen, csak ez nem egy állatkert, hanem az ember, amikor megy a dzsungelbe, és látja, és hallja a feje fölött, hogy hogyan építik saját maguknak a fészkeiket, amikor látja, hogy hogyan eteti a kicsinyeit, hogyan foglalkozik vele ott azon a területen, ahol ő amúgy él, össze se lehet hasonlítani ezt az élményt egy állatkertivel, amikor tényleg a hatalmas vadonba az ember egyszer csak találkozik egy majomcsapattal, és egy pillanatra megáll, és azon gondolkozik, hogy merjek-e közelebb menni, vagy sem, mert nem tudom, hogy milyen reakciót váltok ki belőlük, fogalmam sincs, hogy hogyan kell ilyenkor viszonyulni hozzájuk. Nagyon-nagyon izgalmas, ez nem egy állatkert, ez maga a természet.
Egy rezervátum, ugye, ahol volt, ahol különböző óvodákba, iskolákba járatják az orángutánokat, míg szabadon engedhetik.
Igen, a rezervátumnak ez volt a lényege, ezért hozták létre, hogy az árván maradt kicsinyeket összegyűjtik, és hosszú éveken keresztül arra nevelik, hogy vissza tudjanak önmaguktól települni a vadonba, és hogy képesek legyenek saját magukat ellátni. Tehát ők nem állatkertbe fogják végezni, hanem azokba az érintetlen erdőségekbe, amik még Borneon megmaradtak.
visszatérünk erre, de még egy dolog motoszkál bennem, mondta, hogy rengeteg kaland volt, és igazából keveset osztott meg nyilván az időszűke miatt a hallgatósággal. Melyik volt a legmaradandóbb élmény vagy kaland Borneón?
Nekem a legmaradandóbb élmény az egyértelműen az, amikor az ember a turisták által kiépített útvonalakat elhagyja, és elindul a dzsungel sűrűjébe. Ez volt életem legizgalmasabb túrája. Volt egy olyan nap, amikor több mint 20 kilométert gyalogoltunk.
Sűrű a dzsungel tényleg?
Sűrű. Nagyon sűrű. Nagyon sűrű a dzsungel, gyakorlatilag egyedül nem csak azért nem lehet elindulni, mert nem talál az ember oda, ahova szeretne menni, nincsenek olyan térképek, illetve nincsenek olyan útvonalak, tehát folyamatosan vágni kell előttünk az ösvényt, meg mögöttünk is. Egész egyszerűen egy olyan élmény, hogy az ember tényleg csak a természetben van, semmiféle egyéb segítségre nem számíthat, csak arra, ami nála van, illetve ami a társainál együtt. Ez az élmény volt, ez a több napos dzsungeltúra a kiépítetlen barlangokkal együtt, ez volt talán a legnagyobb élmény.
Járt előtt is már arra fele magyar ember, és egyik ezek közül volt Horst Bandat, aki élményeit könyvben is megörökített, és amikor megkérdezték őt, hogy hol érezte a világon a legmelegebbet, hol volt a legnagyobb hőség, akkor azt mondta, hogy Balatonfüreden a Tagore sétányon. Meleg a dzsungel?
Rettenetesen meleg a dzsungel. Én sokat járok Balatonfüredre, de azt gondolom, hogy Borneón nem is a meleg az, ami elviselhetetlen, hanem az a iszonyatos páratartalom, ami miatt, hogyha az ember meg sem mozdul, egy lépés se tesz sem erre, akkor is patakokba folyik róla a víz. Főleg az éjszakák azok, amiket nagyon-nagyon nehezen viseltem. Nehéz levegőt venni, nehéz mozogni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem Borneó sokkal nehezebben viselhető volt, mint a száraz meleg itthon.
Azt is mondta még, hogy az ember azt hiszi legalábbis itthon ülve, hogy kimegy, letép egy mangót, nyúl egy banánért, és ő azt mondta, hogy valójában éhen halni talán sehol máshol nem olyan könnyű, mint a dzsungelben.
Ez így igaz. Az ottani vezetőnk is azt mondta, hogy egyetlen esélye van az embernek, hogyha eltéved, hogyha ha állatot fog, mert gyakorlatilag a növények mindenhetetlenek, sőt mérgezőek a dzsungelbe, és vannak vadon növő banánfák, de azoknak a termés az nem ehető. Elképesztően rosszul lesz tőle az ember, betegséget okoz, úgyhogy ők is azt mondták, hogy legegyszerűbb kígyót fogni, és azzal lehet túlélni, ha az ember bajba kerül a dzsungelbe.
Mindenki látta a szép képeket, tetszett neki a dzsungel, amíg érintetlen természet, ez a rezervátum, talán egyik utolsó rezervátum a Földnek azon a részen, hiszen Indonéziát azért eléggé legyarulta a gumiipar először, a dohányipar, meg most a pálmaolaj. Mi az, amit mi tehetünk otthon, akár a karosszékünkből is Borneóért?
Fogalmam sincs, hogy itthon mit tehetnénk azért. Leginkább a természet szépségére felhívni a figyelmet arra, hogy a világon vannak ilyen helyek, és próbáljuk ezeket úgy megőrizni, ahogy azt a természet létrehozta. Nagyobb figyelmet fordítsunk az élő világ védelemre, illetve magára a területek védelmére. Ne zsigereljük ki a földünket, és próbáljuk meg tényleg úgy megőrizni, ahogy azt annak idején a természet létrehozta.
Az elmúlt percekben, ha csak képzeletben is, de Borneón jártunk. Ott szerzett élményeiről Egri Csabát hallották. Most Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének második része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bagoly lesen. Papa azért mondta, hogy jaj, nem baglyokat azért mégsem, mert már volt otthon néhány dédelgetett állatom. Ott volt először is az a körülbelül 30 pocok, amelyeket a hátsó udvarunkon a nyári konyhában tartottunk hárman. Bruce, a Murray nevű haverunk, meg én. Mindet kint fogtuk a prérin, vastag madzakból készült hurokkal. Elmondom, hogyan kell pockot fogni. Addig megyünk, mendegélünk a prérin, amíg meg nem látunk egy pockot a vacka mellett. A pocok a hátsó lábain szokott ülni, és az orrát felnyújtja, amilyen magasra csak tudja, hogy minél messzebbre lásson el. Amikor észreveszi, hogy közeledünk feléje, megbillenti a farkát, és zsupsz, beiszkol a föld alá. Mihelyt bent van, előveszük a madzagot, hurkot kötünk a végére, és ezt a hurkot a vacok nyílása köré illesztjük. Aztán leheveredünk a fűbe, kezünkben a madzag másik végével. Tisztán hallhatjuk, amint a pocok halkan motoszkál, meg cincog magában valahol a föld alatt. Ő is hall minket, és azon töri a fejét, hogy mi vajon miben sántikálunk odakint. Kis idő elteltével már úgy gyötri a kíváncsiság, hogy nem tudja tűrtőztetni magát, muszáj kidugnia a fejét, és ekkor kell megrántanunk a madzagot. De sebesen ám, mert ha nem szorul meg elég gyorsan a hurok, a pocok kihúzza belőle a nyakát, és visszasuttyan a vackába. Aztán voltak patkányaink is. Murray papája az egyetemen tanított, és az orvoskarról szerzett nekünk fehér patkányokat. Azokat a garázsunkba tartottuk, amitől papa elég zabos volt, tudnilik, nem merte beállítani a kocsit a garázsba, mert folyton attól félt, hogy a patkányok befészkelik magukat az ülésekbe. Sosem tudtuk, hogy pontosan hány patkányunk van, mert rengeteg kölykük született, ráadásul ijesztően gyors egymás utánban. Már nem akadt olyan srác Szeszketnba, akit ne ajándékoztunk volna meg egy rakás fehér patkánnyal, de a végén mégis annyian voltak mindig, mint az elején. Egy szóval, ott voltak a patkányok meg a pockok, és rajtuk kívül ott voltak még az örvös kígyók is egy nagy kartondobozban a hátsó veranda alatt, mert őket, szegénykéket mama nem tűrte meg a házban. És végezetül ott voltak még a galambok. Igazából csak 10 tartottam, de azok folyton meghívták vendégségbe a rokonaikat meg az ismerőseiket, így hát sosem tudtam hány darabra számít, csak mikor reggel kimentem megetetni őket. Ezen kívül már csak néhány nyuszim volt, no meg a kutyám, Korcsi, de hát ő nem tartozott az állatok közé. Ő családtagnak számított. Billy, kapott el papa vasárnap délelőtt, én azt hiszem, éppen elég házi kedvenced van már. Véleményem szerint okosabb volna, ha nem hoznál a nyakunkra még egy baglyot is. De egyébként is a baglyok esetleg felzabálnák a nyulaidat, a patkányokat meg a pockokat. Papa hirtelen elhallgatott, és fura kifejezés jelent meg az arcán. Ám bár, ha jobban belegondolok, szólalt meg végül, talán egész jól elkelne itt a ház körül egy bagoly. Vagyis nem volt semmi hízag, zöld utat kaptam. Vasárnap délután Bruce meg én elmentünk Miller tanárúrér. A hórihorgas kopasz Miller tanárúr már várt minket. Rövid nadrágja volt, és a hátán egy irdatlan méretű hátizsákot cipelt teli különböző fényképezőgépekkel meg filmekkel. Szörnyen izgatta a bagolyfészek, és mielőbb látni akarta, így hát olyan sebesen szedte a lábát, hogy Bruce meg én csak loholva tudtunk lépést tartani vele. Mielőtt behatoltunk a bagolyligetbe, Miller tanárúr megállított minket, előszedte a legnagyobb fényképezőgépét, piszmogott vele egy jó fél órát, majd bejelentette, hogy munkára készen áll. Libasorba megyünk, fiúk, mint az indiánok, rendelkezett. Surranjatok nesztelenül akár az egerek, egy pisszenést sem akarok hallani, nem szabad elriasztanunk a baglyot. Ez így kétségtelenül jól hangzott. A bökkenő csak az volt, hogy a nyárfásban képtelenség nesztelenül surradni, amennyi száraz gaj kerül ott az ember lába alá. Ezúttal is úgy ropogtak, pattogtak, mint meg annyi petárda. Miller tanár úr talpa alatt meg éppenséggel akkorákat szóltak, mint az ágyú dörrenés. Minden esetre, akár ezért, akár másért, mire eltipegtünk valahogy a fészek alá, a bagolynak nem volt se híre, se hamba. Szerintetek biztos, hogy ez bagolyfészek? Kérdezte a tanár úr. Na, hogy az a tanár úr is láthassa, felelte Bruce. Mink még a baglyot is láttuk a szélin. Miller tanár úr megborzongott. Láthatja, Bruce fiam, mi még a baglyot is láttuk a szélén. Legjobb lesz, ha felmászok és belekukucskálok. De ha engem kérdeztek, szerintem ez csak egy ócska varjú fészek. Azzal lerakta az irdatlan hátizsákot, meg a fényképezőgépet, és már mászott is felfelé. Tar fejét egy széles karimájuk alap vitte a leégés ellen, és az volt az érzésem, hogy nem igen lát ki alóla. Hű, haverom, nédda, micsoda gumós térdje van, súgta a fülembe Bruce. Mindketten kuncogni kezdtünk, és még javában vihoráztunk, amikor Miller tanár úr elbődült. Hé, ordította, hessinnen, hinnye az anyád minden, hus, hus! Bruce meg én rohanvást megkerültük a fát, hogy jobban lássuk a fészket. Miller tanár úr két kézzel csimpaszkodott alatta egy ágba, lábaival pedig hevesen rúgkapált. A jelek szerint a talpa lecsúszott az ágról, és nem talált vissza a helyére. Ebben a pillanatban süvítő hang hallatszott, és mint zuhanó bombázó, szélesre tárt szárnyal az anyabagoly zúdult egyenesen a tanár úr feje felé. Akkorának látszott, mint egy ház, és csak pár centiméterrel hibázta el Miller tanár urat. Aztán megint felcikázott a magasba, és tova szárnyalt. Miller tanár úr nem kímélte a torkát, és elég szokatlan szavakat ordibált. Végül nagy nehezen rásikerítette a lábát egy ágra, de sietős lejuthatnékjában elég vékonykára talált tapodni, amely le is tört alatta a zommód, és a tanár úr legalább másfél métert potyogott lefelé, mire a derék szíja megakadt egy csonkban. Miközben onnan szabadulni próbált, az anyabagoly visszatért egy újabb támadásra. Ezúttal olyan közel került hozzánk, hogy Bruce meg én is tisztán láttuk hatalmas sárga szemét, és ijedtünkbe gyorsan lehasaltunk. Az uhu egészen előre meresztette félelmetes karmait, és éppen akkor süvített alá, amikor Miller tanár úr, aki a kalap miatt nem látta érkezését, felfelé vetődött, hogy leakassza derék szíjat az ágcsonkról. Ennek eredményeként a madár, ha akarta, sem hibázhatta volna el. Rémületes üvöltözés és csapkodás következett, végül az uhu tovaszárnyalt Miller tanár úr kalapjával egyetemben. Hát nem hiszem, hogy komolyan pályázott volna erre az ócska kalapra. Egyedül Miller tanár úr volt a hibás, mert rosszkor vetődött. A bagoly szemmel láthatóan iparkodott megszabadulni a kalaptól, de a karma annyira beleakadt, hogy nem tudta lerázni. Amikor utoljára láttuk, hatalmas száncskapkodásokkal szállt tova a préri fölött, karmain változatlanul a kalappal. Amikor Miller tanár úr lekeveredett végre a fáról, menten a hátizsákjához lépett, kivett belőle egy flaskát, felnyitotta, és irgalmatlanul meghúzta. Az Ádám csutkája úgy járt fel alá, akár egy harmonika. Végül megtörölte a száját, és eltette az üveget. Észrevette, hogy tátott szájjal bámuljuk, mire megpróbált ránk mosolyogni. Hideg tea, magyarázkodott. Ilyen hőségben csúnyán megszomjazik az ember a fáramászástól. És tényleg bagolyfészek van fönn, tanár úr? Kérdezte Bruce. Miller tanár úr egy pillanatig keményen a szemébe nézett. Igen, Bruce, bólintott végül, szerintem bagolyfészek. De egy dolgot meg kell lehagyni, ha egyszer Miller tanár úr elszánta magát valamire, nemigen lehetett eltántorítani. Már is azt fejtegette nekünk, hogy aligha nem helytelen dolog volna megint felmászni a fészekhez, mert az ilyesmi túlságosan megzavarja a baglyokat. Van is egy jobb ötlete, közölte. Irdatlan hátizsákjából előbányászott egy kis baltát, és mire észbe kaptunk, már nagyban eszkábáltuk az általa lesállásnak nevezett alkotmányt. Ez voltaképpen egy faágakból összetákolt dobogóféle, egy kis sátorral a tetején, amelyet a fészekhez legközelebb eső fa koronájában szerelnek fel. Röpke 2 óra alatt összedobtuk a lesállást. Bruce meg én kutattuk fel hozzá a megfelelő ágakat, amelyeket Miller tanár úr egy kötéllel felhúzott a kiválasztott fára, és odaszögezte őket, ahová kellett. Amikor a dobogóval elkészült, felállította rá a sátrat is. A sátor elején egy körülbelül öklömnyi nagyságú kerek lyuk volt a fényképezőgépnek. Miller tanár úr elmagyarázta nekünk, hogy a megfigyelő elbújik a sátorban, és ott addig vár, míg a bagoly meg nem nyugszik, és úgy nem érzi, hogy minden rendben van. Akkor ugyanis visszatér a fészkére, a megfigyelő pedig annyi fotót csinálhat róla, amennyit csak akar, és a bagolynak még csak sejtelme sem lesz róla. Az öreg fiú tisztára lököttnek nézi a baglyokat, morogta Bruce, amikor a tanár úr nem volt a közelünkben. Őt, magát talán tényleg nem látja a bagoly, de ezt a sátrat még szorosan becsukott szemmel is észreveszi, és nem hiszem, hogy csak egy hangyányit is örül majd neki.
Elhangzott Ferli Mávet, Baglyok a családban című könyvének második része. Felolvasta Tóth Levente színművész. Ezzel a mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!